Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És hogy a mondatot befejezzem, jól is csinálták, nem? Mert főszereplőként valószínűleg nem kapott volna, tehát pont a Brad Pitt nem maradunk, ja, akkor
nem rossz ez így.
Ügyes döntés volt.
Na, viszont most utazunk tovább a gazdaság térképünkön, Dél-Afrikába érkezünk, ami a kontinens, ha mondhatni, legfejlettebb gazdaság. A Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnerével beszélgetünk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, hát Dél-Afrika.
Dél-Afrika nagy falat, és tulajdonképpen az egyik legérdekesebb afrikai országok egyike. A másik legnagyobb gazdaság Nigéria után, viszont a történelmi okán szerintem meg a legszínesebb. Tehát a sarokszámai, ez egy 1,2 millió négyzetkilométeres ország, tehát majdnem 12-szer nagyobb, mint Magyarország, közel 60 millió emberrel, tehát 58,7 millióval. Egy baromi sokszínű országban fogjuk látni a történelmén, ahogy eljutunk a gazdasághoz. Több mint 11 nyelv van az országban, és hát ez meg is mutatja, hogy hányfajta törzs egyesítéséből jött az ország létre. Fővárosa Pretória, az egyébként egy személyről, Pretóriusról kapta a nevét. 1855-ben alapították ezt a város, de a legnagyobb város az Johannesburg, amelyik 5,6 milliós és Afrika egyik legnagyobb városa. A története Dél-Afrikának nagyon-nagyon sokszínű, és nagyon ellentmondásos, egyébként is jobban tanulságos. Tehát az első hajó arra 1487-ben tűnik fel, a portugálok kerülik meg a jó reménység fokát, de a portugálok nem kötnek itt ki, ők Namíbiába kötnek ki, valószínűleg addigra fogy el a víz, meg én nem tudom. De ők megkerülik a jó reménység fokot, és jelzik, hogy ez itt van. A közel 150 évvel később kötök ki először a hollandok, és a Holland Kelet-Indiai Társaság a Cape of Good Hope-ot, tehát a mai Cape Town-nak, tehát fokvárosnak az alapját lerakja, tehát a jó reménység fokánál ők már kikötnek. Közel 150 év nyugalmuk van, mert utána megjönnek az angolok, akik stratégiailag is már fontosnak tartják ezt a részt, és elkezdődik egy közel 100 éves küzdelem a hollandok és az angolok között, ami egészen elkeserítő mértékig tudott menni. A lényeg az, hogy a hollandok, akik a betelepült hollandok, a későbbi búrok, szó lesz. Ami a lényeg az, hogy mindaddig ők itt el vannak a déli részeken, tehát azt kell látni, hogy ez egy fennsíkon lévő ország, majdnem a háromnegyede fennsíkon van, tehát a parti részeken voltak csak elején a hollandok, majd ahogy megjöttek az angolok, szépen nyomták fel őket északra, és aminek az lett az eredménye, hogy itt elindulva észak-észak-kelet felé 1867-ben gyémántot találnak, majd 1884-ben aranyat. És ugye ez a Witwatersrand Gold Rush időszaka, az egy baromi aranyláz, ami az ország észak-keleti részében van, egyébként a akkori Johannesburg környéke lesz a legnagyobb, gyakorlatilag egy ilyen ásványi forradalomnak hívják bányaipari felendülésnek, aminek a következménye szintén az, ugye itt is hollandok kezdik el a bányászatot, de aztán, hogy jönnek az angolok utánuk, 1880-tól 81-ig az első búrháború, majd 1899-től 902-ig a második búrháború. Most ez a második búrháború az azért érdekes, mert sajnos a történelem során itt hoztak létre először koncentrációs táborokat az angolok. Tehát több mint 27 ezer búr hal meg, gyerekek és asszonyok leginkább ezekben a táborokban. A búrférfiakkal nem tudom, mit csináltak ezeket, elvitték őket máshova, vagy bebörtönözték, nem tudom. De a koncentrációs tábornak az eredete sajnos ebből a háborúból ered. 1910-ben ebből a sok-sok területből egyesítik ezt a területet, és akkor még brit gyarmatként az Union of South Africa néven indul, és ez 1900 31-ig tart, amikor elszakadnak Angliától, tehát elengedik őket. De 1948-ban valószínűleg a bányaipari betelepítések miatt, meg a népesség nagyon nőtt, tehát a bányaipar az rengeteg ember kellett, és északról, Botswanából is, hogy tovább hozták be az embereket, és bevezetik az úgynevezett apartheid rendszert. Ugye az apartheid az annyit jelent, hogy egy jogilag szabályozott szegregáció a feketék és a fehérek között, ami hát gyakorlatilag egyébként a munkás, mert a kanadai indián törvényeket próbálták átvenni a dél-afrikaiak, és hát ez világszerte végig tiltakozásokkal kísért időszak volt. Ezért 1990-ig, talán emlékeztek, 1988-ban volt egy nagy Wembley koncert Mandela 70. születésnapjára, amelyik hát gyakorlatilag ugye Mandela 27 évet ült börtönben, és hát 1990-ben engedték őt ki. Tehát a nemzetközi tiltakozásnak volt olyan ereje, főleg ugye a zenei vagy művészvilág támogatásával, hogy őt szabadlábra helyezték, és 1994-ben az ANC, tehát az African National Congress, amelyik a fő ellenzője volt az apartheid rendszernek, és folyamatosan tüntettek, tehát folyamatosan merényletek, minden volt, gyakorlatilag ők nyerik a választásokat, és azóta is folyamatosan ők nyerik. Tehát az első elnökük az 1994-től Mandela, egyébként mind a ketten Nobel békedíjat kaptak, De Klerk is és ő is. Most azóta jöttek az elnökök, és aki ugye utóbbi időben leghíresebb, a Jacob Zuma, aki 2018-ban került, hát mondott le, mert iszonyú korrupciós ügyei voltak a Gupta családdal, egy indiai családdal, akik egyébként pont a Mandela hatalma kerülése előtt települtek be, és küzdötték föl magukat, több mint 3 milliárd dolláros csalásokra derült itt fény. Tehát egy iszonyú korrupt országá vált így az ANC alatt a köztársaság. Na most, tehát ez az ő rövid történelmük. Ma már 1994 óta teljes egyenjogúság van, és a feketék irányítják az országot, tehát sajnos látni is a gazdaságon, hogy nem jó irányba megy. Földrajzilag egy fennsíkon fekszik nagyjából az országnak a 80%-a, a legmagasabb pontja az 3482 méter, de mondjuk maga Johannesburg is 1700 méteren van. A parton fekszik egy képtár, meg egy kikötő, de valójában nem azok a legjelentősebb területek. Északon a Kalahári sivatagban, illetve attól keletre vannak a legnagyobb bányavidékek, illetve csak hogy lássuk ugye a nemzeti parkokat, amiről szó van sokszor, hogy például a Krüger Nemzeti Park, a Krügerük is egy politikusuk volt, az önmaga 19.500 négyzetkilométer, tehát majdnem negyed Magyarországnyi, csak hogy ugye a dimenziókat értsük. Na most ásványi kincsekben az ország elképesztő. Szóval én tulajdonképpen azt gondolom, hogy itt az ember azt gondolja, hogy egyszer valami ki fog fogyni, de úgy néz ki, hogy nem. Hát ugye kezdődött az aranyjal és a gyémánttal. Az aranyban úgy tudom a negyedik, aranyban az ötödikek a készletben a világon, gyémántban a hetedikek. Egyébként a gyémántban a termelésben a megelőzi őket messze Botswana, ami az ő északi szomszédjuk. Tehát a világ gyémánt termelői között ma már Dél-Afrika csak a hetedik, a legnagyobb Oroszország, másik Botswana és harmadik Ausztrália. De a történelmi múltja az nagyon-nagyon erős, tehát az összes, az egész bányaipar és az ahhoz kapcsolódó gazdagság és a háborúk is egyébként, tehát a burr háborúk is döntően ennek mentén folytak, azok mindenről szóltak. Hát egyébként, ha belegondoltok, akkor a legtöbb név, a Döbejeszt, az is egy burr farmer volt. Tehát a lényege az volt az egésznek, hogy a farmereket tolták ki, és a területeket vették el, és aztán bányák létesültek a helyükön. És hát ezekből jöttek létre a legnagyobb konglomerátumok, amelyik egyike, vagy talán a legnagyobbik a Döbejeszt, amelyik egy időben a gyémánt birodalomnak, vagy a gyémánt világkereskedelmek, azt hiszem 90%-át kontrollálta. Ez a cég egyébként a Cecil Rhodes nevéhez fűződik, aki szintén egy, hát a burháborúk idején halt meg, de az 1850-es évektől volt jelen a piacon, és ő gyakorlatilag maga egyébként szivattyúkat adott bérbe bányászoknak, de abból lett ő aztán később bányatulajdonos. A lényeg az, hogy a Döbesz az az övé volt, és így került az később át az Oppenheim családhoz, akik ma is egyébként Dél-Afrika leggazdagabb családjai. Már egyébként a Döbeszt azt eladták, tehát már kikerült az Oppenheim család tulajdonából is. Ez valahogy az egész országnak a történetével összefügg. Tehát az országnak egyébként így nagyon jelentős a mezőgazdasága is, tehát a 80%-a vagy több mint 80%-a a területeknek megművelhető, tehát egy kifejezetten gazdag ország. És még röviden visszatérve a bányaiparra, nagyon meglepő az, hogy most nem régen fedeztek fel olyan területeket, ez az úgynevezett Bushveld komplex Dél-Afrikában, amivel azt gondolja az ember, hogy ugye az arany, a szén, meg az egyéb urán, egyébként van atomfegyverük is érül Afrikában, hogy egyszer ennek vége lesz, de nincs vége, mert úgy néz ki, hogy ebbe, amelyik nem messze ettől a északkeleti résztől, tehát Johannesburgtól, ez a Bushveld komplex, ez a világ összes ritka ásványi, vagy ezt a ritka földfémét nagyjából, ahogy olvastam, tartalmazza. Tehát itt most nagyon nagy erőkkel indult meg a bányászat, de azt mondják, hogy ez a világ leggazdagabb ritka földfém tartaléka is itt van. Tehát úgy néz ki, hogy a 21. századra is van muníciójuk, legalábbis bányaipari szempontból. Tehát a bányaiparról annyit kell egyébként tudni gazdaságilag, hogy a 94 óta, amikor az ANC hatalomra került, azóta különböző ilyen bányaipari megállapodással próbálják a bányaipart részben államosítani, vagy közzé tenni, és a bányaipar ezzel azért nagyon megszenved, mert gyakorlatilag most már ilyen, ezeket a mining chartereket évente próbálják újra szabályozni. A legutolsó, az ilyen 18-as, amit olvastam, az, hogy gyakorlatilag további 10%-at kell átadniuk, tehát most már 30% körüli rész van, akkor gyakorlatilag speciális dolgozói juttatásokat akarnak, tehát a bányaipart nagyon-nagyon erősen szorítják, és így a bányaipar egyébként az egész GDP-jük szorul vissza, tehát a dél-afrikai GDP az valójában nem nő, tehát ez egy elég komoly probléma. De, és ez nem csak a világpiaci árával van a termékeknek összhangban. Baromi magas egyébként a munkanélküliségük, tehát közel 20%-os, tehát ez önmagában egy probléma, de a populáció az azért az elmúlt 50 év alatt majdnem meg háromszorozódott. Tehát nagyon sokan menekültek be, nagyon sok probléma is volt, tehát ott szomszédos államokban lévő különböző zavargások vagy háborúk elég komoly betelepülést okoztak, ebből volt is problémájuk, de a lényeg az, hogy gazdaságilag Dél-Afrika már nem az, ami volt. Tehát ez egy nagyon, ásványokban nagyon gazdag, iparban nagyon gazdag, de úgy néz ki, hogy ez az ANC is viszonylag korrupt, tehát most tényleg ez a Gupta-féle Zuma-Gupta-féle kombináció, ez nagyon-nagyon káros volt az országnak. Adózásban is egyébként Afrikának a csúcsán vannak, és hát azt lehet mondani, hogy talán a harmadik legmagasabb adókulcsú, vagy adóterhű az OECD alapján, 28,4%, őket már csak Tunézia előzi meg 31%-kal, most Európa gyakorlatilag is a 30% körül van, tehát nagyon magas, miközben az átlag Afrika azért az ilyen 14-17% között mozog, tehát a Dél-Afrikai Köztársaság az kifejezetten magas adókulcsú, és akkor nagyjából látjuk, hogy miből. Hát elég jelentős tehát a jövedelemadóknál van a súlypont, tehát úgy néz ki, hogy az a meghatározó. Az áfájuk a 15%, az nem tűnik nagyon veszélyesnek, viszont a társasági adójuk az 28%, ilyen sávos, de a felső kulcs az gyakorlatilag viszonylag gyors progresszió után 28%. Külön adója van a bányatársaságoknak, tehát nagyon rá vannak erre gyógyulva, ahol ott egyébként nagyon erősek a gyártókapacitásaik, csak hogy az autóipari jelenlétet ugye az ember demonstrálja, közel 1,2 millió autót gyártanak évente, tehát Magyarország gyárt azt hiszem talán 500 000-et, és több mint 10 gyártó jelen van az országban, tehát Dél-Afrikából próbálják ellátni Afrikának a többi részét. Egyébként a Cecil Rossznak volt egy álma, aki eltekintve a Döversz meg a gyémántipari érdekeltségeitől, ő akart a Kairótól Dél-Afrikáig egy ilyen angol gyarmati sávot részlehozni, ez majdnem sikerült neki Tanzánia és Kongó kivételével, tehát majdnem összeértek, ez volt az ő nagy álma, hogy ez a folyosó létrejön, és az gazdaságilag is működjön, de hát ez nem valósult meg, és így hát lehet, hogy ezen a csatornán, ha már nem is angol birodalmi színekben, de az árukereskedelem folyik, mert egyébként van is egy ilyen afrikai autópálya, de hálózat. Most visszatérve a társaságadóra, az 28%, és a személyi jövedelmadójuk az viszont ennél rosszabb, mert az 45%-ig fölmegy.
Tehát az nagyon magas.
Nagyon magas, tehát tulajdonképpen, de az ország folyamatosan ilyen 0-pár százalék körüli GDP-vel küzd, tehát kifejezetten belső problémákkal küzd az ország, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon erős gazdaságot ott. Az ő nagy pekjük egyébként, most így beszéltetek a filmiparról, hogy a nagyok nem maradnak ott, mert Charlize Theron származik onnan, aki azért elég jó hírnévet szert, és aki talán ma a világon egy ilyen abszolút meghatározó az ember, Elon Musk is. Tehát Elon Musk is.
Igen, így van.
És 17 évesen hagyta az országot, és ment Kanadába. De egyébként, hogyha ha átnéznénk az ország történelmét, félelmetes nevek jönnek elő, tehát a gyémántiparból, meg egyébként ebből a háborúból, úgyhogy egy nagyon-nagyon nagy történelmű, szerintem minden, ami itt, ami Afrikában megtörténhetett, az itt megtörtént, de úgy néz ki, hogy az ország a halatlan gazdagság ellenére egyre komolyabb problémákba csúszik, hát ezt majd meglátjuk.
Hát ezt mindjárt megbeszéljük Botondal, igen, hogy van, éppen hogy állnak ők politikailag, meg egyáltalán. Köszi szépen, Zoli, jó munkát, szép
szívesen.
Napot, szia, szia.
Nektek is, sziasztok.
Gerendi Zoltánnal, a Videó Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével néztük át Dél-Afrika gazdaságát.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Nos, hát folytatjuk a kalandozásunkat Dél-Afrikában, Feledik Botond külpolitikai szakértő segítségével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát kíváncsi várjuk, hogy miről számolsz be nekünk, mi a helyzet ott. Ugye szóba került az apartheid Zoli beszélésében, és hát ugye a megszűnte óta gyakorlatilag megfordult a helyzet, mint hogyha inkább a fehéreket üldöznék arra felé.
Így van, a múlt azért kísért, és ilyen szempontból a politikai életet ez a mai napig meghatározza. Alapvetően az a nagy párt, ez az ANC nevű Afrikai Nemzeti Kongresszus párt az, aki a kormányzatot viszi. Ugye prezidenciális rendszernek tekinthető, tehát egy nagyon erős vezető az, aki Afrikát meghatározza. Ez volt sokáig Jacob Zuma, aki aztán lemondása után átadta, vagyis hát őre átvette a hatalmat, helyettese, az elnök helyettese, az alelnök Ramaphosa. Ő az, aki aztán megnyerte a legutóbbi választást, tehát nem olyan régen, 2019-ben ő végül is hivatalosan belépett a elnöki székbe, és azt róla tudni kell, hogy ő egyébként régi harcos társa volt itt annó az ellenállásnak a feketék között, illetve ugyanígy a bányászati szakszervezetek közül az egyik legerősebbet. Ő képviselte, jogászként tanult, töltött egy évet magánzárkában, tehát minden, ami ehhez a most már hősiesnek tekinthető időszakhoz kapcsolódik, az az ő renoméját erősíti. Azóta viszont a korrupció, hát hogy ez időnként előfordul állami vezetőknél, a korrupció kis felhőcskéi megjelentek körülötte. Hát ő maga egyébként dollármillió most, nagyjából 450 millióra becsülik a vagyonát, mondjuk az egyik nagy hamburgerlánc is hozzá köthető, a másik nagy buborékos fekete italnak is az afrikai borján ül. Tehát, hogy a nyugati kapcsolataival mondjuk úgy, hogy nincsen baj. Részt vett egyébként nemzetközi és afrikai békértetésekben is, tehát Kenyában is volt afrikai delegált abban, amikor ott kellett mediálni a felek között. Tehát nagyon komoly múltja van, ugyanakkor most egyre inkább az elégedetlenség nő vele szemben. És ahogy mondtad, tehát a fehérekkel szemben azért messze nincsen rendezve a történelem. Éppen most az történik, az a politikai, egyelőre inkább kommunikáció szinten zajlik, de nem kizárt, hogy megléphetik azt, hogy alkotmánymódosítással azt a rendelkezést, miszerint kisajátítani az állam csak ellenérték fejében tud, ezt megváltoztatják azért, hogy a régi gazdag fehér farmerek egyes földét el tudja az állam kobozni. Tehát erről zajlik egy nyílt diskurzus az országban. Ez egy, hát azért érezhetjük, hogy a jogállamiság befektetés biztonság és sok más szempontból nem lenne egy kedvező fordulat. Ebben a kettőségben van egyébként azért egy nagy mediátor, nem is nagyon mert súlyos gazdasági reformokat hozni. És már csak a politikai térképről is látszik, hogy Dél-Afrikát sem kerüli el a radikalizáció. Tehát megnyerték a legutóbbi választást ezzel a hagyományos nagy párttal, de kétszer annyi helyet szerzett most már a gazdasági szabadságharcosok pártja, Economic Freedom Fighters, aki egy szélső baloldali párt. Tehát szépen lassan ők jönnek föl, egyébként ebből a korábbi pártból váltak ki. Úgyhogy érezni ezt a hangulatot, nyilván egy olyan országban, ahol a népesség egy negyede valahol egy és két dollár közötti összegből él naponta, ott azért bőven lesz lehetőség arra, hogy radikalizálódjon a politika. Márpedig ezt mindenki más is, mondjuk úgy, hogy katalizálja. Az emlegetett Gupta család, aki nagyon közel állt a lemondott Zuma elnökhöz, egy nagyon csúnya PR botrányba keveredett. Amikor már forrt a hangulat, és látszott, hogy Zumának nagyon nehéz napjai vannak, és gyakorlatilag minden szinten összeforrott a gazdasági politikai érdek, a Gupta családdal, ezt ugye szépen úgy mondjuk, hogy state capture, tehát amikor fogjul ejtette az államot ez a gazdasági érdekcsoport, akkor azzal rukkoltak elő, ezt utólag derült ki, hogy egy brit PR céget megkértek, hogy a faji szélsőségesség különböző etnikai uszításokkal lépjen be a dél-afrikai médiatérbe, és ezzel terelje el a figyelmet a korrupciós vádakról. Úgyhogy
ez ismerős máshonnan is a világban, úgyhogy klasszikus módszernek is nevezhetjük.
Így van, csak hát ebben az országban ezzel játszani, ez egy különösen veszélyesen egy. De ez most történt 2017-18-ban, tehát lebukott a cég, egyébként aztán később ennyi a csődbe is ment, de minden volt, tehát itt Twitter account, a teljes social media lerohanása, és hát végeredményben nem sikerült a művelet, hiszen legalábbis az elnök lemondott. Úgyhogy hát ez a belpolitikai rész. Külpolitikai szempontból ugye egy izgalmas nagy országról beszélgetünk, aki tagja az úgynevezett BRICS csoportnak, tehát ezek azok a feltörekvő ország, Brazília, Oroszország, India, Kína és végül Dél-Afrika is, akik néha külön is beszélgetnek a nyugattól, tehát önmagukban is folytatnak tárgyalásokat. Nem lett nagyon komoly ez a mozgalom, de azért fontos, hogy látni, hogy ezekkel a játékosokkal van egy súlycsoportban ez az ország. De éppen most januárban látogatta meg Merkel kancellárasszony Johannesburgot és Cape Town-t. Rengeteg német cég, tehát több mint 500, közel 600 német cég van jelenleg is az országban, és nem utolsó sorban azért szeretnének most terjeszkedni, mert a dél-afrikai energiatermelés túlnyomó része, több mint 80%-a még mindig széntüzelésű erőművekből származik. Márpedig a német exportcikkeknek most már a megújuló energia előállításához szükséges mindenféle ipari cikkek az egyik feltörekvő üdvöskéje, úgyhogy Merkel megpróbálta ezt a piacot picit megnyomni a dél-afrikai látogatásával. Ugyanígy részt vesznek a Kína-Afrika csúcson, részt vesznek a egyébként nemrég tartott londoni brit-afrika csúcs találkozón is, de hát látni kell, hogy azért ebben a kínaiak az egyik legügyesebbek, hiszen nagyon rendszeresen látogatták az afrikai kontinens korábban. Tehát az előző 10 évben, 2008 óta a kínaiak 43 országot rendszeresen végiglátogattak, míg a britek például csak 23-at, óriási időkülönbségekkel. Tehát a diplomáciai intenzitás különbségét akartam ezzel egy picit érzékeltetni. Ugye a kínai kisebbség nagyon számottevő az országban, hát feltétlenül a 1,5 millió körül lehet. Kereskedelmi partnerség szempontjából szintén vezeti a listát egy jó ideje, nagyon sok magas szintű látogatás történik, úgyhogy ebből a szempontból Kína ott van a expat közösséggel is, illetve a jelenlegi pekingi gazdasági kapcsolatokkal. És hát egy érdekes adat talán itt a vége felé, amit munkat is emlegettünk, de ez egy olyan adat, amit szerintem érdemes megjegyezni, hogy Dél-Afrika az az ország, ahol négyzetméterben egy lakosra jutó pláza a világon a legmagasabb. Tehát több mint 2000 bevásárló központtal a populációra óriási mennyiségű pláza jut. Ezek azért nem biztos, hogy mind remekül mennek, és itt is egy elég komoly etnikai feszültség van egyébként a indiai-kínai kereskedők és a helyi korábban elnyomott lakosok között, tehát azért ez sem a gazdasági növekedés egyetlen mutatója, sőt, sokkal inkább tartalmaz még az itt kihívásokat. Uh-huh. Úgyhogy korrupció, befektetésbiztonsági szempontból radikális törvénykezés, vidéki szegénység, és hát sok helyen tragikus biztonság az, ami színezi ennek az egyébként nagy lehetőségekkel rendelkező országnak hétköznapjait, de azt hiszem, hogy ezt a mondatot több afrikai országban is már elmondtuk.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, Boton, izgalmas volt és érdekes, jó munkát és szép napot kívánunk mára neked.
Nektek is köszönöm szépen, hallgatok.
Szia, szervusz. Dr. Feledi Boton külpolitikai szakértő egészítette ki Dél-Afrikáról a tudnivalókat, amit korábban Gerendi Zoltán mondott.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.